Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel üdvözlöm Mária Rádió hallgatóit. A katekézis alatt be lehet telefonálni a 061-374-0904-es telefonszámon. Még egyszer 061-374-0904. Az elmúlt alkalommal a 304. pontnál fejeztük be a kompendiumról szóló gondolatainkat, gondolkodásunkat, megfontolásainkat, mely bűnöket kell meggyónni. Tehát mondtam, meg kell gyónni, amíg meg nem gyónt súlyos bűnöket. És melyekre az ember gondos lelkiismeretvizsgálat után emlékszik. Erről elgondolkodtunk, egy szépen ezt elmondtam különböző példákkal, hogy mit is jelent ez, hogy gondos lelkiismeretvizsgálat, és hogy emlékszünk rá, és ha véletlenül ennek ellenére nem emlékszünk rá, akkor a legközelebbi szentgyónásban meg kell gyónni, ami eszünkbe jut. És itt legyünk valóban gondosak, mélyek és gondosak, és ezért jó dolog havonta, két havonta elmenni gyónni, mert az ember emlékszik a finomságokra. És amit itt le tudunk rakni, azért búcsút tudunk nyerni, és az örök életben nem kell, ki tudja mennyit, a tisztó tűzben vezekelni érte, hiszen akár búcsút nyertünk, vezekeltünk érte, de az, hogy be se látjuk a bűneinket, el is felejtjük azokat, és éppen ezért nem tudunk megjavulni benne. Hát ez drága testvérek, ahogy szoktam mondani, az egyszerű ember, ez pokol pozitív. Tehát ezt nem kéne erőltetni, ezt a fajta bánásmódot önmagunkkal, meg hát szeresd fele barátodat, önmagadat, hogyha magadat úgy szereted, hogy nem vigyázol önmagadra, a másikra hogy vigyázol, te szerencsétlen. Tehát éppen ezért ez helyes önszeretetem múlik minden a világon. Az pedig csak úgy lehetséges, ha szeretjük az Úristent, aki megadta a világot, megadta az embertársainkat, megadta többé-kevésbé az egészségünket, a lehetőségeinket, és megadta azt, hogy bármilyen barátom egyszer véget ér. Ebben a világban minden, de minden véget ér, éppen ezért úgy kell minden napot végezni, hogy az ember nem tudja, melyik pillanatban dobja el magát. Tehát tényleg az Isten előtt élni az jó dolog, az csodálatos dolog, lelkiismeretes dolog. Itt újra is újra azért visszatérek arra, hogy éppen ezért rettenetesen fontos az, hogy mi a tanítás. Mert az, hogy az Úristen előtt mit jelent tisztán élni, persze a Szentlélek pünkösdkor, ugye leszáll az emberre, és hát a konkrét egyediségében a keresztségkor és a vérmálkozáskor, és az Isten a Szentlélek által a szívünkbe írja a maga törvényeit, hogy valóban érezzük, vágyjuk a jót, és irtozzunk a rossztól, de hát azért ezt állandóan ápolni kell, és ezért kell tanulni. Ezért a 10 parancsolat és a többi parancsolatok, mint másodlagos eszközök, fontosak az a keresztény ember életében, az erkölcstan, az erénytan, amivel a konkrét finomságokat tudjuk elgondolni, ápolni önmagunkban. Tehát ez nagyon-nagyon fontos. Éppen ezért mindenféle ilyen szerű eretnekség a legnagyobb kárt teszi a kereszténynek. A legnagyobb kár nem az, hogy az ember meghal, de egyszer meg kell halni. A legnagyobb kár az, hogyha felkészületlenül hal meg. És ha erre mindenféle új teológiák, meg új morálisok kitalálnak mindenféle ilyen ostobaságokat, hogy mert az halál után még van egy pillanat, amikor meg tudja bánni az ember. Testvérek, én még egy pillanat alatt nem tudtam megbánni semmit, megmondom őszintén. Hát ilyen nincsen. És főleg az, hogy egy pillanat alatt fölkészülni a szentgyónásra, ilyen nincsen. De ezt el kell felejteni. Tehát ennek az antropológiai, pszichológiai valószínűsége a mínusz tartományokban van, és nem a nulla. Tehát ilyen ostobaságot mondani, Ádegyát 2, dogmatikusan lezárta az anyaszentiház valahol a 4. században ezt a kérdést, hogy amikor az ember meghalt, utána nincs még egy döntés. Nincs. 4. században. Nem a 20. Nem a 21. a 4. században lezárta ezt a kérdéskört. Tehát ezért úgy kell gondos lelkiismeret vizsgálattal élni, és igen, hát zaklatni azt a papot, hogy gyóntasson meg atyám. És nem pedig kitalálunk mindenféle ilyen ócskasságokat, hogy hát az se kell, meg az se bűn, meg amaz se bűn, meg, meg nem kell annyit zaklatni azt a papot, hát miért, akkor minek jöttem én ide? Karácsonyfa dísznek. Tehát egyszerűen tényleg katasztrófa, hogy hogyan tudtunk ide eljutni. Egy ilyen tömeges szemléletre, megint a németeket tudom, mint oly sokszor hozni, mint az idiotizmus iskola példáját, ahol papok és püspökök terelik az embereket ki gyónás nélkül áldozni. Gyónás nélkül. És minden rendben van. Hát miért lenne rendben? Tehát ez valami elképesztő, és mindez miért, mert ugye párbeszélt folytatunk a protestánsokkal, akik soha az életben nem gyónnak meg, nem, azt nem úgy kell nézni, meg az Isten irgalmas, meg az irgalma is irgalmas. Hát lehet, barátom, hogy az Isten irgalmas, de te irgalmatlan vagy, az biztos. Mert hazugságot mondani a híveknek, és nem pedig bátorítani, akár fenyegetése, félelemmel, bölcsesség kezdett az Úr félelme, hogy menj el gyónni, te szerencsétlen. Te ezt nem teszed meg, a kárhozatát munkálod, és ha ehhez püspök vagy, pedig pap vagy, az Úr Isten legyen hozzád irgalmas, mert kitüntetett helyed lesz Júdás mellett a pokolban. No, a gyónás az egyetlen rendes módja annak, hogy a súlyos bűnökre bocsánatot nyerjünk. Miért? Mi az, hogy rendes? Mert van rendetlen módja is. Igen, van. A rendkívüli módja, nem rendetlen, hanem rendkívüli módja. Hát rendkívüli módja az, amikor az ember egyik, amikor az, itt a tipikus példa, egyedül vergődik a sivatagban, éppen a szomhalán szélén, látja, hogy itt most már neki annyi meg egy bambi. A bambi az nincs. Az a sivatag. És az utolsó pillanatban megbánja, nem utolsó pillanatban, bocsánat, miket mondok már. Tehát valóban ott van, hogy hát édes jó Istenem, innen el kell köszönni. Nincs papa környéken, nem tudok mit csinálni. Kezedbe ajánlom lelkemet, minden bűnömet bánom, látom nagyon jól, köszönöm a kegyelmet, nem tudok meggyónni. És valóban az Isten megadja neki, megadhatja neki, hogyha őszinte mélységes bűnbánattal van jelen, Isten színe előtt, ebben a válságos órában, Isten megadhatja neki azt, hogy a rendkívüli módon megszentelő kegyelem, a gyónáson kívül a megszentelő kegyelmet megkapja a bűn bánatára való tekintettel, jó lehet nem tud meggyónni, és pont azért, mert nem tud meggyónni, lehetséges ez. De ha véletlenül túléli, ahogy előfordulnak az ilyen dolgok, el kell mennie, azonnal fülgyónáshoz kell járulnia, meg kell gyónnia minden bűnét, amit elkövetett a legutolsó fülgyónás, érvényes fülgyónás óta, lehet, hogy az is érvénytelen volt, ki tudja. Tehát mélységesen gondos lelkismeret vizsgálattal. Van még egy dolog. Még egy rendkívüli dolog. Az, amit úgy nevezünk, hogy általános feloldozás. Nos, ezt az első világháborúban vezette be 11. Pius pápa, ha jól emlékszem, és vagy 15. Benedek, és arról szólt, tehát, hogy nagy csaták előtt, ez lehetetlen volt meggyóntatni 20-30-40 ezer embert, tehát akkor még azért voltak tábori lelkészek, meg katolikus papok, meg tábori püspök, tehát ennyi embert nem lehet meggyóntatni. És a pápa látta ezt, és lehetővé tette azt, hogy összejönnek a katonák, felállnak, vigyázz, bűnbánat, most bocsánatot kérek, de ilyen katonásan, bűnbánat, és akkor elmondják a bánatimát, megfontolják a dolgokat, a tábori lelkész, az mond nekik pár mélységes, megható szót, hogy valóban gondolkodjonak el a bűneikről, és ezek után kapnak egy általános feloldozást. A bűnök egyéni, fülgyónásbeli megvallása nélkül. Mert hogy az lehetetlen. De hogyha túlélik a csatát, ha túlélik, akkor őnek kötelességük elmenni paphoz a lehető legrövidebb időben, intervallumon belül, és fülgyónást végezni, mindazon bűnöket megvalva, amit legutolsó fülgyónások óta elkövettek. Tehát ezt jelenti. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy itt egy fizikai lehetetlenség volt, nem pusztán erkölcsi, hanem fizikai lehetetlenség volt meggyóntatni ennyi embert. a csoták előtt. És ezért rendelt el a pápa. Látjuk, hogy mikor gyakorolták ezt utoljára. Egyrészt a zsinat után a zsinatnak bizonyos kijelentéseinek olyan elképesztő laza félreértelmezései voltak, hogy papok tömegével kezdték el a nyugati világban alkalmazni az általános feloldozást. Tehát most gondoljuk el azt, hogy most miért üljön be az atya, nem? A gyóntatószékbe fárasztja magát azzal, hogy Julis néni elmondja neki újra és újra bocsánatos bűneit. Hagyjam már, dehogy is. Minden vasárnap általános feloldozást adok. És igaz, hogy a püspök szólt neki, hogy hát ez azért egy kicsit cinkes, mert ez így ez nem feltétlenül érvényes. Hát nem érdekes. És a püspök nem függesztette föl. Nem. Én konkrétan ismertem, ismerek ilyeneket, és nincs fölfüggesztett. Tehát az egyház fegyelem a szentségekkel kapcsolatban igen meglazult, hogy úgy mondjam. Megint Németországot lehet tényleg az alapidiótaként venni. Ez borzasztó. Tehát tudomásuk kell venni, hogy van egy törvény. Az, hogy kit hogyan lehet feloldozni, a bűneimet hogyan bocsátja meg a Jóisten, azt nem én szabom meg. Vagy a hívőnek, ezt nem én mondom el, lehetek akármilyen plébános, vagy kanonok, vagy püspök, vagy mit tudom én. Hát azt nem is az angyalok szabják meg. Azt Krisztus mondta, hogy van. Az ő helytartója mondja meg. Itt volt a Covid. És a Covid alatt ugye bezártak a templomok, nem lehetett gyóntatni, Csak ki kellett találni a módját, hogy az ember 5-6 méterre legyen a hívőtől. Én azt csináltam. Van egy óriási nagy termünk, a hívő leült az ajtónál, én leültem a másik oldalon, volt köztünk úszva 10 méter, ha ettől valaki elkapja a Covidot, hát drága testvéreim, ártatlan vagyok. Tehát, és nem is volt soha semmi baj. És akkor az ember tud gyóntatni. De az, hogy fölfüggesszük teljességgel a szentségi rendet, és hát Ferenc elrendelte, hogy akkor lehet általános feloldozást adni. Tehát szó se róla egy cifra helyzet, tehát azért második világháborúban csatára előtt lenni, meg a Covid alatt, amiről ma már tudjuk, hogy milyen elképesztő hazugságáradat jött ki ezzel kapcsolatban, mindegy. Általános feloldozást adni, két külön helyzet, de azzal együtt, ha már engedelmességről és egyebekről beszélünk, ha a pápa azt mondta, azt mondta. De itt is nagyon fontos, hogy ha valaki általános feloldozást kapott, akkor amilyen gyorsan csak lehet, fizikailag lehetséges számára, el kell menjen fülgyónáshoz, és mindent meggyóni, amit a legutolsó fülgyónás óta halott, vagy elkövetett. Ez nagyon-nagyon fontos dolog. Tehát a pápa azt mondta, lehet itt magánvéleményünk, nem muszáj. És menjünk tovább. De a legfontosabb ez, hogy személyesen találkozok, én is elmegyek gyónni, személyesen találkozok egy pappal, akinek elmondom a magam ostobaságát, gyengességét, stb. Mond rá valamit. De a legfontosabb az, hogy a végén feloldoz. Ad valami elégtétet, és feloldoz. És tudom azt, hogy mivel valódi pap, valódi feloldozást adott, valóban mehetek tovább az utamon. És nem pedig ez a protestáns önszugesztió, hogy hát azt mondta a Luther, meg a Calvin is, meg a több ilyen minél hangosabban ordít a gyülekezetben, annál jobban megszállta a Szentlélek. És akkor hát ki, én megbeszéltem a Szentlélekkel, meg az Úristened. Ja, nincsen. Ez Isten, Krisztus nem ezt mondta? De ez nem Lutheren múlik? Ez nem a szekta alapítóján múlik? Tehát, amit sokszor elmondok, hogy én nem tudom az életemet föltenni arra, hogy most Józsi bácsi a fatelepről azt mondta, és egy kiugrott ágostonos szerzetes, aki egy kiugrott apácával mindent megtörő parázna viszonyban él, és ő fogja megmondani emberek 10 millióinak, hogy hogyan fognak üdvözülni. Hát Józsi, jól vagy? Hát igyál már valamit. Tehát ezek abszurd fogalmak, És én remélem, hogy ilyen szempontból nincsenek párbeszédek, mert nem tudom, mit lehet párbeszédet folytatni. Tehát mi az, hogy részleges kommunió? Tehát ez, na mindegy, ez meg ekleziológia, meg messzire vezet nagyon, de De értsük meg, hogy egy papnak mi a két nagy kötelessége van a papnak. Rengeteg, de a legtöbbet gyakorolja. Szent gyónás, szent áldozás. Tehát szent misét mond, áldoztat, beül a gyóntatószékbe és gyónáskat hallgat. De ettől ne kíméljük meg, hadd legyen már valami érdeme. És ha egy pap megkíméli önmagát ettől, a mindenható legyen hozzá irgalmas. Tehát ezek a legcsodálatosabb, a legnehezebb és a legcsodálatosabb kötelességei, mert Isten nevében olyan az Istennek a kezében olyan eszközszerű ok, hogy az valami megdöbbentő, amit Krisztus mond, hogy aki titeket hallgat, engem hallgat. Akinek megbocsátjátok vétkeit, annak megbocsájtatnak. Akinek megtartjátok, annak megtartatnak. Ez mivé teszi az Isten az embert? Tehát éppen ezért egy papnak ez nem lehet eléggé felfogni ennek a méltóságát. Nem lehet. Következő dolog, tehát igen, mikor, 305-ös, mikor kötelező a súlyos bűnök megvallása? Minden hívő, aki eljutott az értelem használatára, köteles meggyónni súlyos bűneit legalább egyszer az évben, és valahányszor, amikor szent áldozáshoz akar járulni. Na, drága testvérek, ez is a súlyos bűnökről. Klasszikusan a hagyomány szerint vannak bocsánatos bűnök, és vannak halálos bűnök. A zsinat után elkezdtek a halálos bűnökről úgy beszélni, hogy hát ez súlyos bűnök, súlyos. Nem halálos. Mert a halálos bűn azt jelenti, és ez nagyon fontos dolog, hogy egyszer elkövetted, és nem bánod meg, akkor elkárhozol. És ugye jöttek az új moralisták, és azt mondták, hogy hát ilyet nem lehet mondani, hát most kérem szépen, mit tudom, hogy valaki önkielégítést végzett, vagy káromkodó Isten nevét indulatból vette a szájára, nem is egyszer esetleg, de mindegy, tehát vagy átkot mondott valakire, hogy pusztuljon el, vagy valami ilyesmi, vagy akár durvábban. Tehát hát ez azért nem azt jelenti, az emberi gyengeség ott volt, és most egyszer, kétszer, három, az Isten nem a számoknak az Istene, meg mindenféle dolgot kitaláltak. De értsünk szót. Nem arról van szó, hogy hányszor meg nem, tehát arról van szó, hogy az emberi gyengeséget Isten megérti. De az azt jelenti, hogyha Isten nevét hiába vetted, a szexualitásban gyenge voltál, de akkor bánd meg, és azonnal menjél, húzzál el gyónni. Mert ha nem húzol el gyónni, hanem úgy vagy vele, hogy hát most mit tudom, karácsony van, most még akkor húsvétig egy kicsit majd huncutkodunk, azt húsvétre meggyónunk, minden rendben van, az egyház is elégedett lehet. De ilyen nincsen. Tehát jó Istenre nem lehet szórakozni. Tehát nem lehet gúnyt csinálni belőle. Tehát itt azért teljes hagyomány tisztelettel azt kell, mondjuk, hogy barátom, elkövetted a halálos bűnt, zúznál el gyónni. Mert elkárhozhatsz. Tehát így ennyi. Senki nem mondta, nem ígérte meg neked, hogy húsvéti kibírod. De amint látjuk ezt egyszerűen, a balesetek, a gyilkosságok, a hirtelen betegségek, tehát senkinek nem mondták azt, hogy a holnapi napot megéled, és nem esel össze az utcán. De emlékszem, hogy az első ilyen végtelen meglepetésem, amikor tanultam, és mindegy, egy kedves atya fizette a tanulás költségeit, és ő vele beszélgettem, és egyszer csak mondta, hogy hát amikor ő New Yorkban tanult és tanított egyetemen, akkor ő, neki volt egy barátja, aki ment az utcán, és megállt a szíve. Összeesett, és még mitől, hogy 5 másodpercig ment tovább, mert ő nem érzékelte ezt, és összeesett, és meghalt. És akkor mondtam neki, atya, az mi az, hogy megállt a szíve? 40 éves korban. Hát nem tudjuk. Megállt a szíve. Én nekem szerintem hetente 3-4-szer eszembe jut ez a sztori. Hogy mit is jelent ez? hogy egyszer csak úgy megáll az ember szíve. Ez nem úgy megy, hogy majd elmegyek húsvétra, és drága testvérek, ez csak egy esélyes. Tehát ez ebben nem lehet, hogy benéztem a dolgot, hogy mit tudom, én nem időbe kapcsoltam ki valamit, hát odaégett. Ez nem ilyen. Te egyszer odaégtél. Te ott fogsz lenni valahol a pokkelban. És a sátán végtelen örömére rettenetesen bűnhődni fogsz. Tehát ez értsünk szót, a Jóisten mindenek előtt igazságos, ő megadja a bűneinkért, ami jár. És méltányosságból megadja, ad jutalmat azért, aminek a gyökere ő maga. De ez nagyon fontos, hogy nem az igazságosság alapján, hanem az irgalmasság alapján, annak, aki a kegyelmével él, ingyenes kegyelmével, annak méltányosságból még jutalmat is ad. Azért álljunk a fákás menet, ne feszítsük túl a húrt, tehát ez a dolog, hogy kis ujját nyújtja, ne szakítsuk le a kezét, ne éljünk vissza, ez az Isten kísértés. Na, de azt hiszem, hogy ez elég jó körülírtam mostan. Tehát eljutott az értelme használatára, ez is fontos dolog, ha eljutott az értelme használatára, természetesen olyanok, akik nem jutottak le az értelme használatára, vagy nem tudunk róla, mert valamiért nem tudja kifejezni önmagát. Tehát hát ott nem tudunk mit csinálni. Tehát megkeresztelhetjük, meg is bérmálhatjuk, de nem tudunk más tenni, mert nincs vele kommunikáció. Éppen ezért nem lehet meggyóntatni, és nem lehet megáldoztatni. Hiszen nem tudja megkülönböztetni a kenyeret a konszekrált kenyértől, Krisztus testétől. Tehát ha eljutott az értelme használatára, köteles meggyóni a bűnét legalább egyszer egy évben. Ez a legalább egyszer egy évben mit jelent itt? Azt, hogy oké, te barátom nyáron mindenféle cunya dolgot csináltál, de úgy, hogy vele, hogy hát húsvétkor el szoktam menni gyónni, majd húsvétre elmegyek gyónni. Szóval se róla van még legalább több, mint egy fél éved arra, hogy el kell hozzál. Nem mindegy, bevállaltad, ez a te bizniszed. De ha akkor sem megy el, egy éven keresztül nem megy el gyónni, akkor azzal is halálos bűnt követel, nem súlyos, halálos bűnt követel, mert súlyos bűn az halálos bűn. A halálos meg súlyos. Csak ez ilyen eufémikus fogalomváltás, mert olyan cúnya dolog ilyet mondani, hogy halálos bűn. Mert ez olyan nem modern, meg ma már a pszichológia is, ugye, ez megmagyarázza, hogy nincs is halálos bűn. Én olyan dolgot hallottam, hogy uram irgalmaz nekünk. És ezért ha nem mész el egy évben gyóni, ezzel is halálos bűnt követtél el. Mert az Anya Szent Egyház megparancsolta. A pápával az élen, a katekizmusban, a szent hagyományban, a lelked minimális érdekében, ez nem a maximális érdek, az a minimális érdek. Ha ennek se engedelmeskedsz, barátom, hát ide figyelj, neked annyi. Ez úr legyen hozzád irgalmas. Tehát ezért nagyon fontos, hogy legalább egyszer egy évben menjél már el, aztán tapasztald meg, és akkor legfeljebb a papa azt mondja, hogy amit én is szoktam mondani, hogy hát azért ez tavaly húsvétkor gyóntam, ez egy kicsi régen volt, nem? Főleg ilyen bűnökkel. Tehát ez azért jó lenne havonta, két havonta bevizsgálni a dolgokat, elmondani, és akkor megtisztultam menni tovább, hogy érdemeink legyenek, hogy valamit tudjunk használni, és ne csak leharcolni. Tehát komolyan venni azt, hogy Isten szeret. Isten szeretni jó dolog, az öröm, valóban öröm. Ahogy erről Szent Pál is oly sokat beszél, meg a zsoltárok, meg az egész szentírás, meg a misztikusok, meg a személyes tapasztalat, hogy olyan jó, Uram, hogy vagy. Komolyan, olyan jó. És hogy te nem esőisten vagy, te nem Allah vagy, te nem mit tudom, mindenféle szutyok vallásnak a szutyok elképzelése, hanem olyan, ami olyan Isten vagy, aki ezt csak te tudod kinyilatkoztatni. Ezt ember ki nem találja. Amit ember kitalált, az mind valami kegyetlen borzalom. Ez az egy igaz Isten, egy szent vallása, ami valóban tele van irgalommal, de az irgalmasság alapja az igazságosság. No, igen. Miért lehetnek a szentségi gyónás tárgyai a bocsánatos bűnök is? Az egyház nagyon ajánlja a bocsánatos bűnök meggyónását is, bár nem kötelező. Hangsúlyozott egyszer egyében, annak is el kell menni gyónni, akinek csak bocsánatos bűnei vannak. Ami egyáltalán nem lehetetlen. De annak is el kell menni egyében egyszer gyónni. Hát valamit csak összekapar. Tehát azt mondani, hogy atyám, tavaly voltam utoljára gyónni, és azóta nem tudtam rajta kapni magamat egy figyelmetlenségen, türelmetlenségen, valami ilyesmin, bocsánatos bűn, hát azért ez rafinált, nem? Azért ez az érdekes dolog. Tehát éppen ezért bocsánatos bűnöket is meg lehet gyónni, és legalább egy évben egyszer, ha nincs más, akkor azt kell meggyónni, mert az ilyen gyónás segít a lelkiismeret helyes formálásában és a rossz hajlandóságok elleni küzdelemben. Tehát megfogalmazza az ember, hogy mégis ez a kevés, ami van, az merre tart, mire kell vigyázni, hogyan finomodjak. Ha nem megyek előre, akkor hátra megyek. Tehát ilyen nincs, hogy megálltam, hogy nézelődök. Aki nem megy előre, az hátra megy. Ha nem tekerem a bringát, akkor elesek. Ez ilyen dolog. A következő, tehát igen, hogy engedjük meg, tehát igen, engedjük meggyógyítani magunkat. Tehát ez a valóban a rossz hajlandóságok elleni küzdelem. Engedjük meggyógyítani magunkat. Egyre jobban, egyre teljesebben. Tökéletesen itt nem fogunk meggyógyulni. Mert ez a világ, ez küzdelem. Ez a küzdő egyház. Ez a harcos egyház. Ecclesia militans. De gyógyulunk. Tehát a természetet erősíti a Jóisten, gyógyítja a Jóisten. Igen, meg Krisztus által engedjük magunkat meggyógyítani, és előbbre jussunk a lélek életében, a szent lélek életében. Tehát jobban megérteni a szent lelket, az ő gondolkodását, az érzelmeit, hogy mélyebben legyen bennünk az új szövetség törvénye, a szent lélek. Ugye, ahogy Ezekielnél olvashatjuk, ugye, hogy a lelkemet adom beléjük, a szívükbe írom törvényeimet, hogy megtartsák és megtegyék. Ez a szent lélek okozza, adja nekünk. No, a következő 307-es. Mi ennek a szentségnek a kiszolgált? Ki ennek a szentségnek a kiszolgáltatója? Krisztus a kiengesztelődés szolgálatát apostolaira, utódaikra, a püspökökre és ezek munkatársaira, a papokra bízta, akik ezért Isten igazságosságának és irgalmasságának az eszközei. Tehát eszközokság. Nem én oldozom föl. Én csak elmondom azokat a szavakat, és pontosan azokat a szavakat, amiket az Anya Szentélyház mondott, hogy mondjam ki. Ha nem mondom ki, abban nagy baj lesz. Tehát el kell mondanom ezeket a szavakat. És pont azokat. Tehát én eszköz vagyok. Krisztus, aki még egyszer, tehát a Krisztus a kiengesztelő szolgálatán apostolaira, apostolok utódaira, a püspökökre és ezek munkatársai, papokra bíztatán. Csak püspök és pap gyóntathat. Diakonus nem gyóntathat. Önjelölt proféta nem gyóntathat. Nem az a lényeg, hogy a pap mennyire éli az életszentséget. Hát kétségtelenül, hogyha egy papról kiterül, hogy mit tudom én, régen a kommunista időkben elég köztudott volt, hogy a keleti vidékeken, most maradjunk ennyiben, tőlünk keletre igen sok olyan pap volt, aki, sőt nem is lehetett másképp belé papnak lenni, különösen az ortodoxiában, hogy ne lett volna valaki a KGB-nek valamiféle elkötelezettje, vagy a Securitate-nak, vagy valami hasonlónak. És bizony ilyenkor a hívő nagyon el kellett gondolkodjon, hogy hova megy gyónni. Nagyon el kellett gondolkodjon. Mert akár lehallgatták egy gyóntató széket, akár a pap maga volt egy fecsegő, aki elmondta úgymond az államvédelem érdekében, hogy a gyónó mit mondott, stb. Vagy lehallgatták őt. Tehát itt azért voltak érdekes történetek, és ez hát ez a történet, a történet így néz ki. Tehát ez végtelenül mocskos az emberi oldaláról. De mindegy, papra van bízva, püspökre van bízva, nekik kell gyóntatni. Hogyan? Ahogy Isten mondta. Tehát az Istennek, az Isten által megszólt erények szerint, az Isten által megszólt tanítás szerint, tehát nem az a bűn, amit én úgy gondolom, hanem az, amit az Úristen mondott. Ez mind én számomra, mind a gyónó számára. Mérce és a növekedésnek az egyetlen valóságos iránya. Tehát az, ha én megromlok erkölcsi életemben, és e szerint fogom vezetni a híveket, hát az Júdás csókja. Az azért az végtelen árulás. Végtelen árulás. Tehát ezért fontos, hogy az feloldozásnak akárcsak a Szent Mise érvényessége. A feloldozás érvényessége nem azon múlik, hogy a pap maga személyesen milyen kisebb-nagyobb bűnökben van, hanem hogy elvégzi a dolgát. A hívő is elvégzi a dolgát, valóban megbánta a bűneit, valóban összette a bűneit, stb. És érvényes a Szent Gyónás. De a probléma az, hogyha a hívő elkezd mindenféle eretnekségben lenni, meg se említ bűnöket, mert ő úgy gondolja, az ma már az nem bűn. Mert a pszichológus azt mondta, hát az olyan, nem? Meg a pszichiáter. És nincs kizárva, hogy a pap is ugyanezen az alapon. Hogy a mai pszichológia már tudja. A mai pszichológia már úgy gondolja. Éppen ezért az nem bűn. Egyszer volt egy, hát nem egyszer, egy kedves hívő, csak az a leges-legelső, amikor találkoztam ezzel a jelenséggel, hogy panaszkodott, hogy atya, mindegy, ő külföldön is lakik, és mondta, hogy atya, nem tudok elmenni úgy gyónni, hogy feloldozzanak, mert azt mondja nekem a pap, hogy ez ma már nem bűn. Kifakadtam az egyik papnak, hogy atya, hadd mondjam már meg, hogy én mit vétkeztem, hogy én hogy gondolom, és ne akarjon meggyőzni arról, hogy vétkeztem, vagy nem vétkeztem. Tehát ez a hadd gyónjak már meg az ég szerelmére. Hova jutottunk? De rafinált, nem? Ilyenekkel nézzünk szembe. No, a következő dolog, tehát igen, papokra bízta, akik ezért Isten igazságosságának és irgalmasságának eszközei. Igazságosságának, mert rámutat az ember, hogy mi a törvény, mi a büntetés, stb. Merre van a jutalom, merre van az erény. És mivel a gyónó elfogadja az Isten igazságosságát, ami előtt megbánja, hogy ő igazságtalan volt, mert a bőségesen bőkező Isten törvényei világa keretei között élve, ő megint nyomorult volt. Hálátlan volt, nem fizette be a dicséret adóját. Miközben élvezte Isten minden dicséreti méltó jóságát. Elismeri a gyónó, és ezért az Úristen azt mondja, akkor feloldozlak téged a bűneidtől az Atya, a Fiú és Szentek nevében. Tehát Isten az, aki ezt gyakorolja, és nem én. És nem én. A bűnbocsátás hatalmát az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek nevében gyakorolják. Ezt elmondtuk. Ez nagyon fontos. A Szent Háromság egy Isten teremtette a világot, váltotta meg a világot, és szenteli meg a világot. Éppen ezért a Szent Háromság egy Isten az, aki megbocsájt, visszafogad szent közösségébe, amit nem tudjuk miért, de ő úgy gondolta, hogy velünk szeretné eltölteni mind az örökké valóságot, legyen néke hála és dicsőség. Attól függetlenül nem tudjuk, hogy miért éppen így gondolta, de ha már így gondolta, drága testvére, kicsit feszüljünk meg. Egy picit gondolkodjunk el a legfőbb értékekről, és a legfőbb értékek alapján ítéljük meg a kisebb jelentőség dolgokat. Kinek van fenntartva 308-as, kinek van fenntartva bizonyos bűnök feloldozása? Na kérem szépen. Néhány különösen súlyos bűn, mint például azok, amelyek kiközösítésre járnak, feloldozása fönn van tartva az apostoli széknek, vagy a helyi püspöknek, illetve az általuk fölhatalmazott papoknak, de halálveszély esetén minden pap bármilyen bűnt és kiközösítést feloldozhat. De csak közvetlen halálveszély esetén. Tehát néhány különösen súlyos bűn. Mit lehet mondani ilyeneket? Hát mit tudom én. Hatodik parancsolat elleni bűnben a pap feloldozza, megkísérli feloldozni, mert érvénytelen az, a bűntársát. A pápa elleni merénylet, tervezése, vagy végrehajtása, vagy kísérlete, ugyanígy püspök elleni merénylet. Püspököt, papot azért megverni, vagy terrorizálni, mert püspök, illetve pap. És még sokan mások. Van egy nagy csomó, tehát az oltári szentség megszentségtelenítése, stb. Majd utána nézek. Hát ezek tehát kiközösítése járnak. És vannak kiközösítése. Régen például, most csak eszembe jut, 1717 létrejön Londonban június 24-én a este egy tavernában létrejön az első szabadkönyves nagypáholy. Valamikor 1734 vagy 36-ban szerez tudomást róla a világ, hogy egyáltalán létezik ez a titkos társaság, és hogy a monarchiák megdöntésére, illetve tulajdonképpen a katolicizmus megdöntésére irányul. Amint a pápa erről értesülést szerzett, teljesen véletlenül szereztek értesülést róla, a futára belevágott a villám. És tele volt, a futár vitt mindenféle szabadkönyves iratokat. Így derült ki, hogy létezik ez az egész. A pápa értesítette az uralkodókat, akik persze poénra vették, nagyon sokan maguk is szabadkönyvesek lettek, szolgálva azt, hogy őket eltörőjék a földről, egész rendszerükkel, családjukkal és mindenükkel, és ő maga kiközösítés terhe alá helyezte a szabadkönyves pályokhoz való tartozást. Ma kiközösítés nincsen, de amíg nem lép ki a páholyból, addig nem részesülhet a szentségekben. Lejárt az időm, drága testvérek, két hét múlva folytatjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Juhász Gábor atyával.